Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan sikerült a nyitás a Budapest értéktőzsdén?
Egyelőre próbál szépíteni a részvénypiac a tegnapi jelentősebb gyengülés után. Ugye az elmúlt napokban elsősorban a közel-keleti háború kiújulása aggasztotta a befektetőket. A hírek szerint ma reggel viradóra ismét amerikaiak támadták az iráni célpontokat. Ennek ellenére a piacokon enyhe fordulat látszik a tegnapi negatív nap után, és ez gyűrűzött be a magyar részvénypiacról, és a BUX Index 0,4%-os erősödéssel kezdte a napot. A vezető papírok közül elsősorban az OTP 0,75%-os erősödése húzza felfelé az indexet, 45.690 forinton állnak a bankpapírok. Minimális 0,1%-os pluszban van a Magyar Telekom és a MOL, távközlési részvény 2672 forinton, a MOL pedig 3950 forinton áll jelenleg. És ami visszahúzza egy picit a magyar piacot a nyitást követő percekben, az a Richter 0,7%-os gyengülése, ami 11.930 forintos árfolyamot jelent.
Forint piacon mi a helyzet?
A forint piacon is hasonló folyamatokat látunk. A tegnapi jelentősebb forint gyengülés után próbál szépíteni a magyar deviza, 0,3%-os erősödésben van ma, így 358 forint 60 fillér környékén jár az euró értéke. Ugye nemrég, tegnap este még 360-as szint felett is járt az euró forint értéke, onnan fordult vissza. A dollár jelenleg 313 forint 50 fillérbe került.
Fél 15 óra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a telefonnál Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt a hallgatóknak, szervusz!
Kibocsátott 840 millió zlotyi értékű részvényt, amit bevezetnek a lengyel tőzsdére a MOL. Te meghosszabbították a szerb NISZ amerikai engedélyét is. Lesz ebből MOL üzlet? Mi a helyzet a MOL-lal?
Kötvényt a lengyel piacon, ez a belső kötvény kibocsátása a MOL-nak, 850 millió zlotyi, ez körülbelül 70 milliárd forintnak felel meg, és viszonylag jó feltételekkel sikerült 5 éves kötvényt értékesítenie. A kamatozás a 145 bázisponttal haladja meg a VIG Index, tehát a zlotyi 6 hónapos kamatszintjét, vagyis 5,32%-ot fizet zlotyiban a MOL. Azért ez a magyar kamatokhoz képest is vonzó, mert nálunk a 6 hónapos buba önmagában 5,6%. Tehát forrásait növeli, a likviditása egyébként is jó, hiszen a tavalyi osztalékot, ami önmagában is vagy 240 milliárd forintra rúg, még nem fizette ki. Ismeretes, hogy a kormányzat arra kérte a MOL-t, hogy amíg a kekvák, tehát a alapítványok helyzete nem rendeződik, addig ne fizessen osztalékot. Most úgy néz ki, hogy szeptemberben történik a kifizetés, az első fél év pedig az olajárak miatt azt hiszem, hogy nem volt rossz a MOL-nak. Tehát nagyon jó pénzügyi kondíciók között készül a NISZ vásárlásra. A baj az, hogy most ugyan megint kapott egy hónap hosszabbítást az amerikai szankcióellenőrző hatóságtól júli 31-ig. Ez már a nagyon sokadik hosszabbítás. Gyakorlatilag fél éve január óta várja a piac, hogy történjen végre valami. Kiderüljön, hogy megveheti-e a NISZ-t vagy sem. Igazából nem lehet tudni, nem átlátható, tehát nem transzparens a folyamat, színfalak mögött zajlik, hogy egyáltalán a oroszok el akarják-e adni most pillanatnyilag a MOL-nak, vagy csak időhúzásra játszanak. A szerb kormányt már maga mellé tudta állítani, speciális jogok, ítélettagság, és egy 5%-os részvénycsomag felajánlásával, de még mindig nem lehet tudni, hogy megvalósul-e. Ez a várat egyrészt fenntartja a remény, hogy megkapja, másrészt, ha nem sikerül, akkor a vélel egy áresést okozhat. Egyébként elég érdekes a MOL tulajdonosi szerkezete, mert hogy a másik bizonytalanság, hogy mi lesz itt a részvényekkel, hát a két oktatási alapítvány, tehát az MCC és
Ketvák megszűnése, igen.
Igen, ott 2-10%, de van 10,5% a MOL Új Európa alapítvány kezében, ami egy vegyes alapítvány, abban az állam 5%-ot, a MOL pedig a korábbi saját részvényeit 5,5%-i részvényt tett be. Itt még nem világos, hogy ez, mint alapítvány megszűnik, akkor mi lesz a MOL által betett elég jelentős részvénycsomaggal. Egyébként is érdekes a MOL tulajdonosi struktúrája, mert gyakorlatilag a részvények majdnem fele a MOL-hoz közeli bankok, OTP-nek is van 5,5%-a, amivel szintén egy régességi csereüzlet, ebből erednek ezek a papírok. A MOL rendelkezik pár százaléknyi OTP-vel, az OTP meg a MOL-ban tulajdonnal. Ezen kívül az Unicreditnek, az ING-nek, Commerzbanknak van olyan MOL részvénye, amire a MOL-nak vételi opciója van, évente elszámolják a pénzügyi különbözetet, és a MOL KMRP szervezetnél is van 65 millió részvény, az is 8%. Hogyha mindezt összeadjuk, a kekvákat, bankokat, KMRP-t, saját részvényt, akkor az derül ki, hogy gyakorlatilag a MOL részvények alig 50%-a van külső, tehát a MOL-hoz nem kapcsolódó kezekben. Ez azért európai viszonylatban is elég érdekes konstrukció.
Mi az értelme ennek vajon a MOL szempontjából?
Tehát eddig a társaság fölötti kontroll, tehát ezek a részvények, a saját részvény nyilván nem szabadott, de az összes többi részvény szabadott, és ez egy bő 45%-ot jelentett, ezek automatikusan az igazgatóságot támogatják közgyűléseken. Nem volt ilyen veszély, hogy most valaki meg akarná pucsolni a MOL igazgatóságot, de ez a nagy részvénycsomag úgy jött létre, hogy amikor a 2009-10 körül először a ÖMV próbálta megszerezni a MOL-t, utána ez egy orosz szurgutnyeftegázhoz került, a MOL védekezett, és nagyon sok részvényt vásárolt, és ezeket helyezte ki baráti bankok hálózatába, illetve az állam visszavette az oroszoktól meglehetősen drágán 2012-ben a 25%-os pakettet. Tehát ennek történeti okai voltak.
Más téma, a Dunahouse közzétette fél éves mérőszámait, ez még nem a klasszikus cégjelentés, de mit mutatnak ezek az adatok?
Jót mutatnak, föl is ment 20 forinttal ma reggel a Dunahouse. Eddigi legjobb hitelközvetítés terén szinte eddigi legjobb negyedév. Több mint 400 milliárdnyi hitelt közvetítettek, ami 20%-kal több a tavalyi második negyedévnél, és a jutalékbevételeik is jelentősen nőttek, több mint 5 milliárd forintra. Érdekes, hogy nyilván a magyar hitelközvetítés az otthon start miatt nőtt tavalyhoz képest, az első negyedévhez képest inkább stagnált, ugyanakkor Lengyelországban jelentős a növekedés, Olaszországban is tott euróban egy év alatt 17%, a lengyeleknél zlotyiban egy év alatt több mint 40 a hitelnövekmény. És ami érdekes, hogy a tavalyi harmadik negyedéves tervemény, a Dentiso nevű spanyol hitelközvetítő hálózat, amelynek a 34%-át vette meg, de a többire is opciója van, ez már az 5 milliárd fölötti bevételekből vagy 800 milliót adott. Úgyhogy úgy látszik, hogy az olasz akvizíció után a spanyol is szerencsés.
Szárnyal a Dunahouse. A Multihome egy ingatlanos pici cég, viszont most dobott egy nagyot. Mi ez a nagy dobás?
Ez egy iszrendes cég, alapvetően eléggé illikvid, de mondjuk tavaly augusztusban volt egy pár százmilliós tőkeemelése, akkor nem lehetett tudni, hogy mi lesz belőle. Most kiderült, a Puszta Szent Lászlói évek óta, vagy két éve bevárt, de egy elég nagy termálfürdőt, hozzátartozó apartmanházakkal és vagy 10 hektár területtel vásárolt meg 391 millió forintért, ami jószerével egy jobb belvárosi lakás ára, ehhez képest 1400 négyzetméter fürdőépület, medencék, és ezt még idén megnyitja. Tehát úgy látszik, hogy a ingatlan cégből termálfürdő vendéglátó cég lesz, ugyanakkor a területre akar itt is építeni.
Ez gyakorlatilag egy óriási fordulat a cég életében, nem?
Igen, de ő mindig is jelezte, hogy ingatlan fejlesztésekbe gondolkodik, amellett, hogy lakásokat közvetít, de hát abból azért nagyon kiugrani nem lehet. Tehát nem egy tőzsdei cégnek azt, hogy ingatlant közvetít, annak akkor van értelme, hogyha azt olyan nagyságrendben csinálja, és annyi országban, mint a Dunahouse, a Multihome nyilván nem ilyen. Ő neki most ez a kiugrási lehetősége, egy-két éven belül kiderül, hogy mire megy vele.
Köszönjük szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a tavainál rosszabb gabonatermésre számítanak a szakemberek. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Zavartalanul zajlik az aratás az országban, várhatóan jövő héten mindenhol be is fejezik. Az átlagosnál kevesebb lesz a betakarított mennyiség, és az ár is alacsonyabban alakul, mint az elmúlt évben. Varga Monika összefoglalója.
A tavaszi a száj majd a fagyok és a nyári extrém hőség miatt várhatóan rossz évet zár majd a hazai mezőgazdaság. A szántóföldi növények termés mennyisége is az átlagos alatt alakul, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős Államtitkára az Aratási Koordinációs Bizottság ülése után. Molnár János hangsúlyozta, az aratás fennakadások nélkül halad, amint egy 1 millió hektáron vetett őszi búza körülbelül 60%-át már be is takarították. A termés csak nem 1 millió tonnával marad el az átlagosnál.
A minőség az kedvező képet mutat. Az előzetes beszéseink alapján nagyjából 4,2 millió tonna búza várható, ami a magyar igényeket fedezni fogja, tehát nincsen ellátási probléma. Lesz a takarmány és a malomipari célra is, étkezésre és minden más ipari felhasználásra is búza Magyarországon, ebből biztos marad még exportra is.
Őszi árpa 355 ezer hektáron termett, az aratása befejeződött, a termés 4,4 millió tonna körül alakulhat. Őszi káposzta repcét 154 ezer hektáron vetettek, a földek háromnegyedén már végeztek a betakarítással, összesen 272 ezer tonna körül várják a learatott mennyiséget. A tritikáli, a rozs, a zab és a tavaszi árpa is 100-100 ezer hektár alatti területen termett, aratásuk még alig kezdődött meg, közölte az államtitkár, aki szerint jövő hét végére mindenhol befejeződik majd a betakarítás. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint nem csak a termés, a felvásárlási árak is alacsonyabbak, mint az elmúlt években. A búza tonnája 60 ezer forintnál kezdődik, az árpáé 55 ezer forint körül alakul.
Az elmúlt időszak forint erősödése, ugye 380 forintról lementünk 350 forintra, jelenleg itt a piacon azt jelenti, hogy 7-9 ezer forinttal kevesebb forintot kapunk egy tonna árpáért, mint az előző évben.
Petőházi Tamás szerint ugyanakkor Dél-Amerikában az időjárás miatt jelentős terméskiesés várható, ami a gabonapiaci árakat világszerte befolyásolhatja. Azt is megjegyezte, a klímaváltozás miatt idén először nagyobb területen terem Magyarországon napraforgó, mint kukorica. Hangsúlyozta, a gazdák keresik az utat, hogy a megváltozott időjárási körülmények között hogyan tudnak nyereségesen gazdálkodni. Az Agrárminisztérium ehhez tájékoztatással, edukációval tervez hozzájárulni. Ismét Molnár János államtitkárt hallják.
Akár csökkentett művelési technológiával, magasabb talajtakarással, vízmegtartással, vízmegőrzéssel, ezek a legfontosabb irányok. Ha ezeket már el tudjuk kezdeni, és egyre több gazda tudja és szeretné, és jól is csinálja, akkor azzal ők meg fogják találni azt az utat, ami nekik jó lesz.
Az államtitkár hozzátette, az Agrártárca az eddigi kárenyhítési és támogatási programokat fenntartja, emellett a szakmaközi szervezetek bevonásával agrárstratégia is készül, ami várhatóan ugyancsak foglalkozik majd a klímaváltozás hatásaival.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
harmadával kevesebb lehet idén a vártnál a hazai újburgonya termés. A kilátásokat a tavaszi fagyok mellett a csökkenő termőterület is rontja. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A májusi fagyok miatt kevesebb burgonya terem az idén idehaza. Az új burgonya termés akár 20-30%-kal is elmaradhat a vártól, mondta az Inforádiónak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállító ipari országos osztályának elnöke.
Teljesen mindegy, hogy milyen évet zár a burgonya értékesítése, maga a termesztés az csökkenő tendenciában van gyakorlatilag minden évben, mivel nagyon nagy beruházást igényel a speciális géppark, csak a burgonyához tudjuk használni, tehát egyre több termelőnek megy el ettől a kedve. A fajták szempontjából ugye Magyarországon nem egyedien, de azon kevés országok közé tartozik, akik inkább a piros héjú burgonyát fogyasztják, ezért a termelőknél is gyakorlatilag úgy áll össze a vetésszerkezet, hogy 70-80% piros héjú burgonya és 20-30% sárga héjú burgonya. Gyakorlatilag gazda-gazdának farkasa, tehát a magyar burgonya az messze nem elegendő arra, hogy kiszolgálja a vevőket. Tehát 3-4 hónapon keresztül van elegendő burgonyánk, magyar burgonya, és utána az összes többi hónapban Magyarország importál, vagy harmadik országból, itt április, illetve májusi időszakban, vagy pedig Franciaországból, illetve Németországból, Hollandiából, akinek van éppen megfelelő minőségű burgonyája.
Csizmadi Imre hozzátette, a burgonya termőterülete csak nem 15-20%-kal csökkent.
Tehát én úgy gondolom, hogy az idei évben hiány lesz a burgonyából.
A magyar termelők támogatása érdekében a hazai burgonya vásárlására szeretné ösztönözni a fogyasztókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amely hamarosan külön kampányt indít a gumós zöldség népszerűsítésére, mondta Csizmadi Imre, a NAK kertészeti és beszállítóipari országos osztályának elnöke.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt még egyszer.
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat.
Mi történik a bétán?
Továbbra is jó hangulat a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index most szűk fél órával a nyitást követően 0,6%-os pluszban van. Ez még mindig elsősorban az OTP-nek köszönhető. A bankpapírjai 1%-kal 45.790 forintra erősödtek, de már 0,5%-os pluszban van a MOL is, 3968 forinton, illetve a nyitást követően még lemaradó Richter is 0,4%-ot javított, így 12.060 forintra erősödött. A Magyar Telekom szintén 0,5%-os pluszban áll, 2684 forinton.
Forinton mi a helyzet?
A forint piacán is tovább javult a hangulat az elmúlt percekben, lassan a 358-as szintet közelíti a magyar deviza. Ez 0,5%-os korrekciót jelent a tegnapi jelentősebb gyengülés után, és úgy tűnik, hogy a 360-as szint csak egy átmeneti megingás volt a forint szempontjából. A dollárral szemben 313 forint 10 fillér környékén járunk most.
Várunk-e ma még olyan hírt, információt, bármit, ami befolyásolhatja a kereskedést?
Makroadatokra nem várunk ma igazán, elsősorban valószínűleg a közel-keleti háború hírei, tehát a folytatódó amerikai-iráni üzengetés és az esetleges fegyveres konfliktus hírei azok, amik meghatározhatják a hangulatot, ahogy az elmúlt egy-két napban már megfigyelhető volt.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.